imádkoztam, de ma érzékenyítő rovatunkban a kizomsorvadással éli életét. Szia Timi, örülök, hogy itt vagy velünk.
Szervusz, én is örülök, és köszönöm a felkérést.
Mondj egy pár szót magadról, mi is a te történeted?
Hát én Budapesten élek, 44 éves vagyok, és SMR2-es, hát nem szeretem azt mondani, hogy betegséggel, de inkább állapottal élek. Ez az az SMR, amiről mostanában igen, nagyon sokat lehetett hallani a kisgyerekeknek való pénzgyűjtéses kampányok révén. Az a betegség az ugyanaz, csak én kicsit idősebb vagyok már.
Mesélj a speciális igényeidről. Mit kell tudni bővebben az állapotodról?
Orvosi szempontból én gyakorlatilag 100%-osan fogyatékosnak számítok, tehát tulajdonképpen minden mindennapi tevékenységhez, önellátáshoz, fölkeléshez, fürdőszoba, stb. Segítségre van szükségem. Egyrészt, másrészt viszont a fejem az elég jó, úgyhogy lassan 20 éve dolgozom rendesen versenyszférában. Ez a kettő azért így elég jól kiegészíti egymást.
Hogyan telik egy napod? Meséld el nekünk, miben más?
Azt hiszem, ezekben a mai covidos home office-os időkben kevesebb dolog van más, mint régebben volt. Úgy kezdődik, hogy reggel fölébredek. Édesanyám a segítőm, kivesz az ágyból, beültet a kerekesszékbe, elintézzük a reggeli fürdőszobai rutin dolgokat reggeli, utána szoktam tornázni. Ilyenkor fér bele az időbe, leginkább. Aztán én home office-ban dolgozom, hát ezzel mostanában azért elég sokan vannak így. Ebéd után, ha nincs új munka, akkor egy picit szoktam pihenni. Ha nincs új munka, szoktam megint egy kicsit tornázni. Aztán ismét munka, most itt télen azért szabadtéri tevékenységek azok nem annyira a kedvenceim. Ha jó idő van, akkor itt a házban, ahol lakunk, van egy elég nagy kert, van egy kutyám, oda szoktunk lemenni. Jönni-menni, strandra szeretek nagyon járni, vízbe sokkal könnyebb a mozgás, úgyhogy az. Aztán este ismét édesanyám az, aki estét tudja szabadítani, és segít lefeküdni.
Ebben az állapotban mi számodra a legnehezebb?
Ez nagyon nehéz megfogalmazni, mert én 11 hónapos koromban lettem beteg, illetve akkor jelentkeztek az első tünetek, tehát én úgy nőttem föl, hogy valamennyi segítségre, de mindig volt szükségem, tehát megtanultam azt, hogy az élet az ilyen, és én igazából megtanultam kérni és elfogadni, tudni segítséget, illetve elég jól behoztani azt, hogy ki miben tud éppen segíteni. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy egy adott feladatra azt az embert kell megtanulni, megkérni, akinek az a legkevesebb nehézségbe kerül, és akkor szívesen csinálja. És tulajdonképpen ez az, amit a munkámban is tudok, ezt a képességet kamatoztatni. Egy informatikai cégnél vagyok projektmenedzser mostanra. Tehát az a dolgom, hogy tulajdonképpen szétosztani és ügyfelelőzni kell a feladatokat. A hátrányból tanult képesség az lett a munkába az előnyöm. Tehát így, hogy mi az, ami legnehezebb, ez így megfogalmazhatatlan. Nem mondom, hogy nekem marha könnyű az életem, de szerintem pszichésen semmivel sem nehezebb, mint nagyon-nagyon sok más embernek.
Ha már így említetted egy picit a gyerekkorodat, visszamennék egy picit arra, hogy gyerekként te hogyan élted meg ezt az egészet, kamaszként azt, hogy úgymond ki vagy szolgáltatva, mennyit érzékeltél ebből az egészből, vagy mi fogalmazódott meg benned ezzel kapcsolatban?
Hát ha már gyerekkor, akkor egy picit régebbre mennék vissza. Amikre már nem emlékszem, az olyan 2-3 éves korom volt, az ilyen családi legendárium, hogy úgy mutatkoztam be, hogy tuti mi vagyok, és nem tudok menni, és aztán, mivel óvodában nem nagyon jártam, azért iskola előkészítőbe kellett jártam. És nagyon-nagyon emlékszem egy egy olyan szituációra, hogy szünet volt az iskolaképzőben, és levittek minket az udvarra, és az udvarnak volt egy ilyen lépcsője, odasütött a nap, és én ott ültem. És nagyobb gyerekek, felsőbb osztálybeliek odajöttek hozzám, hogy beszélgettünk. És tök jól beszélgettünk, és közben csomóan rohangáztak le fel az udvaron. És én ott a kis 6 éves agyammal baromira nem értettem, hogy mi a fenének le fel rohangászni, amikor lehet tök kényelmesen ülni és beszélgetni is. Tehát az én fejemben valahogy fordítva kódolódtak a dolgok. Aztán kamaszkoromban, 14 éves koromban volt egy gerincműtétem, gerincszárgulás miatt. Az mondjuk egy egyrészt húzós időszak volt, másrészt egy nagyon, nagyon hasznos időszak. De én előtte is, meg utána is végig normál iskolába jártam. Normál közegben voltak barátaim, tehát nem voltam kirekesztve. Elég sok mindenben benne voltam, pedig abszolút a része voltam a társaságnak, és nem. Nem azt mondom, hogy nem voltak adályok kerekesszék, de kamaszkoromban annyira nem volt ez egy traumatikus dolog.
Követhetik a kedves hallgatók is az általad létrehozott Facebook oldalt, Essen már felnőtt fejjel néven. Mesélnél nekünk egy kicsit, hogyan jött létre ez az oldal, mi ennek a háttere? Azért vagyok erre kíváncsi, mert tudom, hogy ennek van egy története, amihez majd fűződik a következő kérdésem.
Hát ennek az oldalnak az a születésének az a története, hogy most már kicsit lassan 2,5 évvel nagyon sokat volt szó a 200 millió forintos gyűjtésekről a 2 év alatti gyerekeknek a génterápiára. És akkor a médiában nagyon úgy volt az SMR definiálva, mint egy kisgyerekkori betegség. És ez azért így nem teljesen igaz. Tehát viszonylag kevesen vagyunk, vagy a kisgyerekekkel képest kevesen vagyunk, akik megértjük a felnőtt kort, meg az idősebb kort, főleg 2-es típusú, 1-es, 2-es típusúak, ezek a súlyosabb típusok. De azért vagyunk, és nekünk is megvannak a magunk igényei. És tulajdonképpen én ezért kezdtem ezt az oldalt, hogy azt tudatosítani, hogy ez nem csak egy gyerekbetegség, amiben 2 éves korra tudja meghal szerintem, hanem igenis ez egy élethosszígtartó állapot.
Az oldaladon több mindent megosztasz a mindennapjaidról, magadról, az örökös gyógytorna, a fejlesztések, azaz a fajta monotonitás, és még folytathatnám, ami a mi életünkben van. Szeretsz tabuk nélkül beszélni?
Hát nem mondom, hogy szeretek, de tudok, hogyha kell.
Mennyire vállalod fel a sérültségeddel kapcsolatos hátrányokat, úgymond, erről beszélni?
Ez nem kéne, hogy tabu téma legyen szerintem. Ez része az életnek.
Most, hogy említettük a génterápiákat és az ezzel kapcsolatos gyűjtéseket is, te bekerültél a Rizniplám az újabb SMA gyógyszerkutatásban 16 hónapja szeded ezt, ha jól tudom, ha jól láttam az oldalon nemrég. Mit kell tudni pontosan erről, és milyen haladásokat értél el vele?
A Rizniplám az a második Amerikában már engedélyezett úgynevezett betegségmódosító kezelés. Ezt naponta kell szedni szájon át. Betegségnek az az a problémája, hogy hiányzik egy gén, ami szabályozza egy fehérje termelődését, ami kell az idegek, mozgató idegek normális működéséhez. Annyiban tér el a génterápiától, hogy a génterápia bejuttatja ezt a hiányzó gént a szervezetbe, a Rizniplám pedig ennek a génnek van egy másolata minden emberben, akár SMS, akár nem SMS, ami részben képes csak ezt a fehérjét termelni, és annak a működését javítja. Nem egy egyszerű megoldás, és nem egy 100%-os megoldás, hanem egy élethosszig tartó terápia. Amerikában már engedélyezett, a központi európai engedélye is megvan. Európai országban eltérő, hogy éppen hol tart az engedélyezési folyamat. Én itthon 16 hónapja még az úgynevezett korai hozzáférési programba kerültem bele.
A gyógytorna és a fejlesztések szempontjából látható haladás a gyógyszer segítségével, ha igen, mi is? Ezt te magad hogyan éled meg, így az első lépések, fejlődésekről, ha tudnál mesélni?
Abszolút mértékben látható fejlődés, ezt így azért most már közel másfél év tapasztalatával bátran kimerem jelenteni. Ez nem egy ilyen egyik napról a másikra ható gyógyszer, hanem szép lassan fejti ki a hatását. Először a gerincközelizmok kezdtek erősödni, tehát ami mondjuk egy stabilabb üléshez kell, egy stabilabb fejtartáshoz kell, utána a lábamba volt érezhető fejlődés, és most már jutottam el oda, hogy a kezem is kész sokkal jobban mozogni, mint mozgott a kezelés alatt. Nekem teljes mértékben bevált ez a gyógyszer.
Újabb fejlődések, ugye egyre több és egyre több gyógytorna, azért ennek is a hátterében vannak nehézségek. Te hogyan látod azt, hogy nekünk ugye picit azért ebből a szempontból más az életünk, és hogy olyan dolgok vannak a mindennapjainkban, ami egy egészséges embernek azért nagyon nem természetes, mert hogy senki nem szokott olyan gyakran azért rendszeresen, mint mi például gyógytornára járni. Az a kérdésem, hogy neked milyen? Tehát, hogy látni azt, hogy oké, van az a része, hogy vagyunk mi, hátrányos helyzetben élők, mozgássérültek, és vannak az egészségesek.
Attól függ, hogy honnan nézed. Nekem azért elég sok olyan barátom van, akik teljesen egészségesek, többnyire ülő munkát végeznek, viszont például rendszeresen táncolnak, ilyen fél profi szinten. Tehát ahhoz ugyanúgy gyakorlatilag a napi szintű edzés, gyakorlás, testmozgás, az ugyanúgy hozzátartozik az életükhöz, mint nekem a gyógytorna. Csak az edzés, mondtad itt, gyógytorna. Tehát ez csak a címke, amit ráteszünk. Ha ezt edzésnek fogod föl, akkor semmi vas a más, mint egy úgynevezett átlagos embernek az élete. Ha úgy fogod föl, hogy jaj, nekem vagy gyógytorna kell, akkor sokkal rosszabb. Mondok még egy példát, kiskoromban jártam a Spartacus Sport Egyesületbe, ott volt olyan gyógytornász, aki foglalkozott velem, és ugyanabban a teremben gyakoroltak a ritmikus sportgymnasztika sportágban versenyző, nálam egy hét évvel idősebb kislányok. És azt én akkor tökre élveztem. Jó, más gyakorlatokat csináltam, oké, lehet gyógytornának csinkézni, de akkor is egy ilyen tök normális dolognak tűnt, hogy oké, akkor én nekem csak az a feladat, hogy mit tudom én, megüljek törökülésbe, nekik meg az a feladat, hogy tartózzanak. De végül is ugyanott voltunk, ugyanannyi időt szántunk rá, ugyanannyi energiát tettünk bele, és ez szerintem teljesen jó volt.
Neked milyen volt párkapcsolatra találni? Mik a tapasztalataid?
Azt hiszem, mozgássérült lánynak egy fokkal nehezebb, mint mozgássérült fiúnak, mert lányokban inkább erősebb az ilyen, hát nagyon idézőjelben mondom, hogy ápolónői hajlam, hogy a segítő részét is csinálja a dolognak, de azért fiúba se lehetetlen, tehát volt kapcsolatom, aztán most éppen nincs, de az még változhat. Tehát szerintem ez megint csak nem feltétlenül a kerekesszéken vagy a mozgássérültségem múlik, hanem a hülye szóra kisugárzásán, hogy attól, hogy kerekesszékben, attól még igen is tud nő lenni. És ha a nőt látja benne, akkor most a négyel több kerék az megoldható.
Hogyan látod a világot?
Most, amit elmondtam, azon a kérdéséből úgy tűnik, hogy egy rózsaszín szemüvegen át, de ez azért nem teljesen igaz. Szerintem alapvetően ez egy játék. Ez az egész életnek nevezett dolog. Tehát én próbálom így felfogni. Hogy én akkor ilyen kártyákat kaptam, hát akkor ebből mit lehet kihozni.
Úgy érzed, neked sikerül lehető legtöbbet kihozni az állapotodból?
Szerintem igen. Illetve biztos vagyok benne, hogy igen. Én azért ahhoz képest, hogy kerekesszékes, ahhoz képest elég sokat utaztam, sok mindent láttam a világból, sok embert ismerek, sok emberrel vagyok. Közeli barátom kevés van, de ilyen ismerettségi szinten sok emberrel vagyok jóba, úgyhogy én úgy gondolom, hogy én egy abszolút teljes életet élek.
Mik a tapasztalataid a sérültek elfogadásával kapcsolatban, akár a fiatalok részéről, akár a felnőttek részéről. Ha tehetnél, mit változtatnál a társadalomban?
Nagyon sok múlik szerintem azon, hogy minél korábban találkozzanak sérültekkel. Tehát az, hogy az összes ilyen előítélet, az szerintem nem velünk született. Kisgyereknek a kerekesszék, pláne egy elektromos kerekesszék, az egy tök érdekes és izgalmas valami, és tudom én, szomszédunknak az unokája, az tök jól eljátszott olyat, hogy hátulra fölkapaszkodott a kocsira, én vittem, és akkor azt játszottuk, hogy a papír zsebkendő volt a menetjegy, és azzal fizetett a fuvarért. Tehát ez egy gyereknek, ha még fiatalkorba szembesül, avval, hogy igen, van szőke, meg barna, meg sötétbőrű, meg fejkendős, meg kerekesszékes ember, akkor ez természetes része lesz a világképének. És azért mostanában azért már óvodákban is azért van olyan, hogy egy csoportban mondjuk egy valamilyen sérültséggel élő gyerek jár. Annyit még egy közösség szerintem tolerál. És biztos vagyok benne, hogy azok az osztályok, ahova én jártam, azok a mostanában már felnőttek, azok szintén egy más elfogadó világszemlélettel élnek, mert gyerekként találkoztak tökéletesen velem. Tehát én azt mondom, hogy integráció, integráció, integráció és integráció.
Mire vágysz a jövőben? Mi az álmod? Mik a terveid?
Manapság azért tervezni az nem a legkönnyebb dolog úgy az egész világban. Próbálok olyanban tervezni, ami rajtam múlik. Tehát ez nagyon hosszú távú terv. Ez szerintem egy ilyen 2-3-4 éves projekt. De én azért még nagyon régen tudtam járulat találni menni. És az a célom, hogy én azért még újra lábra álljak egyszer, ha így segédes közben is. Szóval az 51. szülinapomon a gyertyát
kívánom, hogy teljesüljön az álmod, és sikerüljön újra járni. Köszönöm a beszélgetést.